Ez itt a Pozsonyi Podcast 25. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. A koronavírus elleni magyarországi oltási politikáról nyilatkozott a Politico című lapban Krekó Péter politológus, a Political Capital elemzőintézet ügyvezető igazgatója, mire a magyar kormány propaganda masszív kampányt indított ellene. Ennek az ügynek a részleteiről és az oltás politikai vonatkozásairól kérdezzük Krekó Pétert, akit üdvözlök az adásban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Az emberek oltási hajlandóságának aláásása politikai következményekkel járhat Orbán Viktorra nézve. Ez volt az a mondat, ami miatt a kormánypárti média uszítással és oltás ellenességgel vádolta meg önt. Azt már nemzetközileg bizonyították, hogy a kormányok kommunikációja nagyban befolyásolja a lakosságnak az oltással szembeni bizalmát. Ki és hogyan ássa alá Magyarországon az oltási hajlandóságot?
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és egy mondatban nem megválaszolható kérdés, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sok tényezős dolog. Eleve, hogyha megnézzük a nemzetközi kutatásokat, akkor azt látjuk, hogy mondjuk augusztus és november óta az Ipsosnak voltak ilyen kutatásai, csökkent világszerte egyébként az oltási hajlandóság. Sajnos azoknak a véleménye, akik azt mondták a koronavírus elején, hogy na most ez a vírus, az oltás elleneseknek a visszaszúrását fogja eredményezni, hát teljesen téves volt az előrejelzésük, erősödik az oltás ellenes mozgalom világszerte. Viszont, hogyha megnézzük az adatokat, akkor Magyarországon az egyik legmagasabb a koronavírussal szembeni félelem és az oltás ellenesség, a koronavírus oltás ellenesség az Európai Unió belül, egyébként Lengyelország mellett, még az Ipsos egy korábbi kutatása szerint, és csökkenő tendenciát mutat a vakcinákba vetett bizalom. Készült egy kutatás Magyarországon augusztusban, ami azt mutatta, hogy 60%-a a lakosságnak nagyjából beoltatná magát, innovatív gyógyszergyártók egyesülete készítette, és a KSH egy frissebb, nem ugyanolyan módszertannal, de hasonló módszertannal készült kutatása, meg azt mutatja, hogy 30%-a az embereknek oltatná csak be magát. Ugyebár a kritikus átoltottsági szint az minimum 40% körül van a szakértők szerint. Nyilván ennek a trendnek az okait vizsgáljuk, hogy miért esett ekkorát Magyarországon az oltásjelenség úgy, hogy egyébként Magyarország például kanyaró szempontjából az egyik legjobb átoltottsági mutatókkal rendelkező ország az egész Európai Unióban és az egész világon egyébként, és egy mintaértékű ország ebből a szempontból, hogyha ezt ennek az okait nézzük, akkor én azt hiszem, hogy én két fő tényezőt emelnék ki. Az egyik, hogy vannak olyan orvos, hát ilyen idézőjeles orvos celebek, mint például Gődény György Magyarországon, vagy Lenkei György, az utóbbinak egyébként van orvos diplomája, előbbinek nincs, akik a koronavírussal kapcsolatos szkepszist és az oltás ellenséget terjesztik. Olyan közszereplők, akik nem politikai szereplők, de egyébként hatnak a közvéleményre, és van egy másik dolog viszont, ez pedig a kormányzati kommunikáció. Minden kutatás azt mutatja, hogy a kormányzattól származó információkba vetett bizalom az egyik legfontosabb abból a szempontból, hogy az emberek be akarják-e magukat oltatni, vagy sem. És az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy a kormány orosz és kínai vakcinák mellett kampányol hónapokon keresztül, és ez történt Magyarországon, úgyhogy sem az orosz, sem a kínai vakcina nem lett engedélyeztetve se az európai, se a magyar hatóságok által, és úgy, hogy ezek a vakcinák elképesztően népszerűtlenek a lakosság körében. Az orosz vakcinát a magyarok 7%-a adatná be magának, a kínai vakcinát 4%-a. Ennek tükrében én azt gondolom, hogy ez nem segíti az oltás ellenesség visszaszorítását, sőt, az a helyzet, hogyha a védőoltások kontextusában ezekről nagyon népszerűtlen oltásokról hall az ember, illetve mellette sokat hallja azt, mert ez is a kommunikáció része volt, és része ma is, hogy Brüsszel lassú, nyugatról nem kapunk elég vakcinát, sőt, még még a nyugati vakcinákkal kapcsolatos ilyen negatív vélemények is megjelentek. Ez nem segíti az oltás tömeges oltások ügyét egy olyan helyzetben, amikor a vakcinákat Brüsszelből kapjuk, ezek Pfizer vakcinák, és keletről pedig nem kapunk vakcinákat. Most már a magyar kormány is belátta, hogy Sputnik V vakcinát nem fog tudni tömeges oltásra használni, de akkor miért kellett 2 hónapig beszélni róla? Kínai vakcinákról még szintén mindig beszél a kormány, úgyhogy ezek se lettek engedélyeztetve. Nem tudjuk, hogy tudunk-e belőlük venni, és nagyon népszerűtlenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben igenis van a kormányzatnak felelőssége, és nem egyedüli felelőssége, de én erre mutattam rá ebben a nyilatkozatban, és azt mondtam, és ez nem egy félreérthető dolog, ez csak egy ilyen nagyon kifacsart, ilyen paranoid propaganda logika fordította az ellenkezőjébe szándékosan, de azt mondtam, hogy az oltás ellenességgel kapcsolatos kommunikáció, az oltásokkal kapcsolatos, kínai-orosz oltásokkal kapcsolatos kommunikáció, ez rosszat tehet, ez ronthatja a bizalmat a vakcinákba, és ezért Orbán Viktornak kell majd viselni a politikai felelősséget, neki lehet ebből politikai hátránya. Néhány nappal később magyar kormány kihátrált az orosz vakcina mögül, mégis ellen egy dezinformációs kampányt indítottak, aminek az állítása az volt, hogy én valamilyen módon a oltásrendséget javaslom az ellenzéknek. Világéletemben oltáspárti voltam, amikor az oltásrendsek mindig ellenségnek tekintettek, és ez így lesz a jövőben is, illetve semmilyen ellenzéki párttal nem működünk együtt, úgyhogy ezek teljesen abszurd állítások. Körülbelül a mai napig 200 cikk jelent meg a kormánypárti médiában, ami ezt a hazugállítást szajkózta, úgy, hogy a Politico, ahol megjelent az eredeti cikkem, egy külön írásban teljesen egyértelművé tette, hogy én, amit mondtam, azt a kormányra mondtam, és nem az ellenzékre. De ez természetesen egy dezinformációs, egy álhír kampányt egyáltalán nem zavar meg.
Az orosz vakcinára azért még visszatérünk, de érdekelne az, hogy ön ugye az ön fő szakterülete éppen az álhírek és a dezinformációs kampányok. Van-e arra valamilyen szakmai recept vagy megoldás, amikor maga a szakértő válik egy ilyen dezinformációs kampánynak a célpontjává?
Ez nagyon jó kérdés, és megkaptam már egyszer, akkor se tudtam rá igazán jó választ mondani, meg kell, hogy mondjam, mert ugyebár vannak dezinformáció elleni stratégiák, és én erről írtam is könyvet tömegparanoia címmel, a másik kiadás nem sokára meg fog jelenni. Ebben a könyvben egyébként írtam ezekről a lehetőségekről, de hát ugyebár az, amikor az ember saját maga válik a dezinformáció tárgyába, az egy nagyon nehéz ügy. Különösen akkor, hogyha azért, hát hogy mondjam, Dávidként egy elég robosztus Góliáttal kell szembenéznie, tehát hogy itt azért a magyar kormányzati kommunikációs gépezet, a KESMA, ugyebár ilyen, hát gyakorlatilag ilyen állami alapítványba terelt több mint 500 média termék, amiből több mint 120 egyébként politikai tartalmakat is publikál, tehát hogy ez a médiagépezet az, ami egyébként politikai irányítása, ez teljesen egyértelmű, tehát ez a politikai vezérelt kampány, hogy milyen politikai haszna van az én támadásomnak, aki egy mezei elemző vagyok, ezt nekem a mai napig nem sikerült politikai elemzőként megértenem, de valami politikai logikát vagy előnyt ebből valaki vár, de nagyon-nagyon sok, nagyon robosztus mennyiségű álhírrel kell itt szembenézni, és nyilván mit lehet itt tenni? Az ember álljon ki a saját igazáért, ne bizonytalanodjon el abban, hogy helyes volt, amit mondott, és keressen olyanokat, akik meg tudják őt és a közvéleményt erősíteni abba, hogy nem azt mondta, amit állítottak, és amit eredetileg állított, az helyes volt, és az a helyzet, hogy a magyar médiában szerencsére azért nagyon sok olyan támogató cikk jelent meg, ami egyértelművé tette, hogy az amit rólam állítanak, az abszurd, de hát nyilván azért a kormányzati dezinformációs gépezet, ami, ezt tegyük szolidan zárójelbe hozzá, hogy azért egy EU és NATO tagállamban vagyunk, én nagyon irégy vagyok a szlovák közmédia állapotára, ezt meg kell, hogy mondjam, és a szlovák kollégáim nem ilyen lelkesek a szlovák közmédiával kapcsolatban, cseh kollégáim nem olyan lelkesek a cseh közmédiával kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a szlovák cseh közmédiát nézzük, akkor minőségben egy akkora szinten felette van annak, amit a magyar, és egyébként tegyük zárójelbe hozzá, hogy a lengyel közmédia, idézőjelbe közmédia tud hozni azt a szintet, tehát hogy itt azért itt egy nagyon masszív gépezetről van szó, és azzal együtt, hogy megteszünk mindent, amit tehetünk, jogi lépéseket teszünk, cáfoljuk az állításaikat, bíróságra megyünk, de hát nyilván tudjuk azt, hogy a bírósági folyamatok lassúak, míg a dezinformáció meg gyorsan terjed. Tehát, hogy nyilván az eszközeink azért korlátozottak.
A magyar közmédia magát Orbán Viktort is megszólaltatta ebben az ügyben, aki azt mondta, hogy ennél gonoszabb mondatot ritkán hall az ember. Ezt az Orbán nyilatkozatot hogy fogadta?
Hát teljes döbbenettel meg kell, hogy mondjam. És azt is mondta, a gonoszságnak nincs határa. Tehát, hogy azt megélni, hogy tényleg én egy politikai elemző vagyok, egy szociálpszichológus, politológus, elmondom itt ott a véleményemet, hát de mondjuk nem vagyok egy ilyen befolyásos figura, azért finoman szólva, mint mondjuk Soros György. És amikor lát egy arra irányuló törekvést, hogy valamiféle hasonló ilyen diabolikus, ördögi, ilyen luciferi figurát faragjanak belőle, az valami olyan szinten értelmetlen, és olyan szinten abszurd, hogy most ha félretesszük az egésznek a személyes vonatkozásait, hogy ez egyébként hogyan érinti a családot, hogy milyen az, amikor a gyerekek látják az emberen, hogy azért le van döbbenve azon, hogy miket hall saját magáról. Hogyha ezt félretesszük, és csak belegondolunk abba, hogy egy járvány kellős közepén, amikor Magyarországon extrém magas a halálozások aránya, amikor az oltási program komoly veszélyben van a vakcinaellenesség miatt, akkor a miniszterelnöknek arra legyen ideje, hogy egy politikai elemző szavait minősítse, és ellenséget faragjon politikai elemzőből, és utána, tehát összességében az a 200, vagy annál is több cikk, ami rólam megjelent, és engem járatott le, hát tucatjai a propagandistáknak dolgoztak azon az országban, hogy engem lejárassanak. Miért nem fordították ezt az energiát arra, hogy a védőoltást népszerűsítsék, hogy beszéljenek az előnyeiről. És egyébként van már egy jó kommunikációs irány a magyar kormánynak, mi a Pfizer vakcinát, magyar-amerikai vakcinának bélyegzi, mert ugyebár Karikó Katalinon keresztül valóban van a Pfizerben a szabadalmában, ugyebár reprezentánsa Magyarországnak, de ugyanakkor, tehát hogy van egy ilyen jó irány, de hát könyörgöm, töltsék már azzal az idejüket a kormányzati kommunikátorok, hogy egy válság kellős közepén közérdekű információkat osztanak meg a lakossággal, és nem pedig azzal, hogy kifordatott mondatokon keresztül olyan emberekből faragnak közellenséget, akikre soha senki nem fog szavazni, mert én egy elemző vagyok, nem egy politikus. Mi az Isten haszna van annak, mind politikailag, mind a köz szempontjából, hogyha engem támad?
Térjünk még vissza az orosz vakcinára, ugye nagyon meglepő volt, hogy Magyarország egyedüliként az Unióból jelentette be még hónapokkal ezelőtt, hogy az orosz vakcinát akarja felhasználni. Végül is aztán, ahogy említette is, Orbán Viktor legutóbb arról beszélt, hogy mégsem fogják bevetni az orosz vakcinát. Kijelenthető, hogy politikai okokból kommunikálta ezt a kormány, tehát hogy politikai okokból vetette fel egyáltalán azt, hogy érdeklődik az orosz vakcina iránt?
Mondjuk el a legjóindulatúbb értelmezést. Legjóindulatúbb értelmezés az, hogy ez az a kormányzat hivatalos saját mondása, hogy ők azért szeretnék az orosz és a kínai vakcinát beszerezni, hogy ne függjünk túlzottan a nyugati uniós vakcináktól, mert nem lesz elég vakcina onnan, és lassan jön. Annyi részigazságot adjunk meg ennek az álláspontnak, hogy valóban például a Pfizer vezetői szerint is más országokhoz képest relatíve későn eszméltek az Európai Bizottság vezetői, hogy le kéne kötni az oltási kapacitásokat, és meg kéne vásárolni, csak novemberben volt olyan ország, ami ezt már hónapokkal előtte megtette. Ugyanakkor tegyük azt is hozzá, hogy mi ennek az egész álláspontnak a realitása, hogy Magyarország egy 10 milliós ország, majd egyedül beszerzi a vakcinákat a világban. Nézzük meg, hogy kik állnak sorba. Olyan országok a vakcinákért, az oroszért, a kínaiért. Olyan országok, mint például India, olyan országok, mint például Brazília. Na most, ha én vakcinagyártó lennék, akkor inkább Indiába vagy Brazíliába vinném el gyorsabban a vakcinát, de még kicsit talán nagyobb piac, vagy pedig a 10 milliós Magyarországra is. Meg kell nézni azokat az országokat, amelyek nem nagy országok, és semmilyen nemzetközi ilyen ernyőszervezetnek, vagy olyan nemzetközi együttműködésnek, mint mondjuk az Európai Unió nem tagjai, mint például mondjuk egyet Grúzia, hát azért most nehéz nekik vakcinát szerezni, és más országok jó indulatának vannak kitéve. Tehát az én alapállításom az lenne, hogy az Európai Unió, mint egy majdnem 500 milliós piac, sokkal jobban, hatékonyabban tud vakcinákat szerezni a saját állampolgárainak, mint Magyarország egyedül tudna. Én azt gondolom, hogy a kínaiaknak, az oroszoknak nagyon jól jön az, hogy Magyarország ilyen nyitottságot hangsúlyoz ő vakcinájukkal szemben. Ha megnézzük a kínai és az orosz sajtót, akkor elképesztően hálásak ezért, és egy mintaországnak állítják be Magyarországot. Kérdés, hogy ez nem az ő geopolitikai játékuknak a része, és biztos, hogy ebben olyan önzetlen jó indulat van-e, mint ahogy azt néha feltételezi a kormányzati retorika. Ez lehet az egyik oka, hogy tényleg így gondolja a kormány. Én nem gondolom, ez egy reális elvárás, és zárójelbe tegyük hozzá, hogy én nem vagyok, hogy mondjam, oltás szakértő, úgyhogy ebben nem nekem kell megmondanom a tutit, de hát azért azt tegyük hozzá, hogy úgy kezdték el tömegesen oltani az orosz és kínai vakcinákat, hogy nem ért véget a tesztelési fázis. Tehát azért ott a hatóságoknak a mentalitása és a közegészségügyhöz és a kockázatokkal szembeni attitűdje nagyon más, mint az Európai Unióban. És egy olyan időszakban, amikor eleve erősek a félelmek a vakcinákkal szemben, ezekre jó nem rájátszani. A másik tényező, ami lehet, és az előzővel összefügg, hogy a magyar kormány jó pontokat akar szerezni mondjuk Pekingben és Moszkvában, azzal, hogy ezt a nyitottságot hangsúlyozta, anélkül, hogy tudná, vagy hogy anélkül, hogy különösebben arra számítana, hogy tényleg részt vettünk a vakcinációs programban. Mondom, ennek azért vannak veszély, és egy harmadik dolgot tegyünk hozzá, hogy azért nyilván a vakcinák körül mindenhol nagy üzletek vannak, és mindenhol, tehát hogy ebben ne legyünk álszentek, de hogy nyilvánvalóan az orosz-kínai vakcinák esetleges Magyarországra hozottala, az azért bizonyos gazdasági érdekcsoportoknak is lehet érdeke, mint ahogy nyilvánvalóan az, hogy Pfizer vakcinák vannak, AstraZeneca, stb. Tehát minden valakinek az érdeke, de hogy azért ez is egy képlet ebben, és azért láttuk azt a járványügyi védekezés első fázisában, nem csak Magyarországon, Szlovákiában és Csehországban is mindenhol, hogy azért a, hogy mondjam, az eszközbeszerzésekből, a maszkbeszerzésekből, a lélegeztetőgép beszerzésekből azért általában bizonyos üzleti csoportok az adott országokban általában elég jól tudtak profitálni, és ez nem volt máshol Magyarországon sem.
Mit tudhatunk arról, hogy mennyire elkészen Magyarország jelenleg a tömeges oltásra, illetve hogy milyen a tájékoztatás a lakosság irányába ezen a téren? Orbán Viktor volt egy olyan nyilatkozata is, hogy ha több millió vakcina érkezne, akkor gyorsabban tudnának oltani, mint akár Izrael, amely jelenleg a leggyorsabb az oltásban a világon. Mennyire lehet ez reális?
Nagyon kevés az információnk. Nagyon kevés az információnk, mert hivatalos tájékoztatás nagyon kevés van, és azok általában mondások, tehát hogy nincs nagyon kevés dolog van leírva. Az egészségügyi hatóságok pedig nem nagyon közvetnek információt, kórházakból nem nagyon jönnek az információk, ugye bár a magyar kormány már a vírus elleni védekezés első fázisában viszonylag rögtön viszonylag gyorsan meghozta azokat a lépéseket, amivel az egészségügyi szereplőktől jövő információkat centralizálta, minimalizálta, és az orvosokat, magukat, mind az újságírókat ellenérdekelté tette abban, hogy információkat közöljenek, és ennek az eredménye az, hogy tényleg nagyon kevés az információnk. Amit hivatalos adatok alapján tudunk, annak alapján azt mondhatjuk, hogy a magyar oltási sebesség az elég lassú, ugyanakkor nem extrém lassú, hogyha az uniós átlagot nézzük. Az Európai Uniós és a Közép-Kelet-Európai átlag körül egy kicsit az alatt vannak a magyar számok, de ezek napról napra változnak, és a megbízhatóságok kérdéses. A megbízhatóságok kérdéses, nem azért, mert a magyar hatóságok olyan rosszul gyűjtik, az egész Európai Unióban azért problémák vannak az oltásra, ezt lássuk be, és az, hogy ennek az infrastruktúrális problémák az okai, az, hogy ennek a vakcinellenesség az oka, vagy éppen az, hogy még olyan lassan téregetnek vissza az emberek a szabadságukból, ez is egy komoly kérdés, de azért őszintén szólva, én a tömeges oltási tervet továbbra is hiányolom a magyar kormány részéről. Milyen oltási tervünk van eddig? Csak és kizárólag az egészségügyi dolgozókra vonatkozó, ez nem hosszabb egy oldalnál, és amit a tömeges oltási tervnek nevez a kormány, azok néhány nyilatkozat, amely nincsen papírra vetve, ami arról szól, hogy akkor milyen sorrendben fogják beoltani. De ez egy oltás, ezt a Magyar Orvosi Kamara elnöke is azt mondta, hogy ez egy preferencia sorrend, de nem egy valódi oltási stratégia. Tehát, hogy én azért őszintén szólva azt gondolom, hogy itt vannak a felkészültségben problémák, bár nem vagyok a orvos területen ennek a témának szakértője, ugyanakkor ezek a felkészültségi problémák, ezek nem rendkívüliek, nem tudom, hogy Szlovákiában én azt gondolom, hogy ez több nyilvános információ van arról, hogy a jövőben hogyan fognak zajlani az oltások. Én azt tudom, hogy nekem mondjuk Németországban élő ismerőseim, és Németországban sem zajlik ez tökéletesen, azért azt tegyük hozzá minimum, de ők azért tudják azt, hogy mondjuk decemberre van egy időpontjuk, amikor jó eséllyel őket be fogják oltani, és sejtik azt, hogy hol. Ilyen típusú információk a magyar nyilvánosságban nem jelentek meg, és mivel hát nagyon kevés információ hozzáférhető, ezért csak tippelgetni tudunk, hogy mi a hatóságoknak a felkészültsége. Az, hogy mennyit kommunikálnak a nyilvánosságban, hát azon minimum lehetne fejleszteni.
A kormánymédia az ellenzéket is oltásellenességgel vádolja. Mennyire nevezhető konstruktívnak az ellenzéknek a hozzáállása az oltási hajlandóság növelése terén?
Hát ugye bár itt zajlik a politikai vita, és ebben a politikai vitában lettem én belehúzva, mert a kormány azt állítja egyébként, hogy az orosz és kínai vakcinák, illetve az erről való beszéd kritikája, az az oltás ügyének átpolitizálása. És azt mondják, hogy ha valaki ezt a témát szóba hozza, az már önmagában is problémás, én ezt egyáltalán nem így látom. Tehát, hogy szerintem az, hogy milyen típusú oltást adunk be, ez közérdek, és az, hogy ebben mi a közvéleménynek a preferenciája, azért ezt talán érdemes figyelembe venni. Ennek a felvetése, ez egyébként sokszor megjelenik a nyilvánosságban, ez nem átpolitizálása a kérdések. Azt én nagyon fontosnak tartom kijelenteni, és emiatt lehetne emögött az ügy mögött nemzeti konszenzus egyébként, hogy sem a kormány oldalon, sem az ellenzéki oldalon nincsen igazából oltás ellenes párt. Nincsen olyan, aki akár szkeptikus lenne az oltásokkal szemben. Nincsen olyan, aki mondjuk olyan, mint az öt csillag mozgalom, mit tudom én, Olaszországban, ahol azért tudjuk, hogy a történetünkben benne van az, hogy ők az oltásellenes mozgalommal azért egy ilyen intimebb viszonyt ápoltak. Nincsen ilyen politikai erő Magyarországon. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen, aki az koronavírussal kapcsolatban is szkeptikusabb, illetve az oltásokkal szemben, de hát ez bőven a parlamenti küszöb alatt levő párt támogatottságban, és csak azért van jelen a magyar parlamentben, mert a Jobbikból kiszakadt képviselők alkotják. Tehát, hogy az, hogy a vakcina egy jó módszer, hogy ez segít a vírus elleni küzdelembe, de teljes konszenzus van a politikai erők között. Én annak örülnék, hogy olyan kampány mehetne Magyarországon, ahol fideszes képviselők és ellenzéki képviselők együtt mondanák a kamerába, hogy menjenek az emberek oltani. És az a helyzet, hogy én nem, tehát hogy nyilván ez a bonyolult kérdés, hogy ki múlik, hogy nincs ilyen, de azért én azt gondolom, hogy a kormánynak ebben azért minimum van annyi felelőssége, hogyha tényleg hozzámosó szereplők ellen hergeli a közvéleményt, az nyíltan oltáspárti szereplők ellen is próbálja őket oltásellenesnek beállítani valami egészen kifacsart logika mentén a kormánypárti média, akkor én azt hiszem, hogy ott vannak problémák, és én azt gondolom, igenis a kormányzatnak mindig nagyobb a felelőssége abban, hogy próbál-e egy ügy körül valamiféle konszenzus teremteni, vagy sem. Én ezért azt gondolom, hogy ha lenne erre szándék kormány oldalán, el tudnám képzelni, hogy lehetne egy olyan kampány, de nem tudom, ez csak tippelem, hogy egy együttes kiállás az oltások mögött, és ezt tényleg fontosnak tartanám, mint ahogy azt is fontosnak tartanám, hogy legyen egy olyan nyilvános kampány, nem csak politikusokat, de például zenészeket, művészeket, színészeket, sportolókat felvonultat, és velük mondatja ki, hogy milyen fontosak az oltások, mert tényleg nagyon sokat kéne dolgozni azon, hogy meglehessen ez a kritikus átoltottság.
És végül még egy Orbán Viktor nyilatkozat, azt is mondta a miniszterelnök, hogy Magyarországon a második hullámot már tulajdonképpen legyőzték, miközben ez ugye a számokon nem különösebben látszik. Mit gondol arról, hogy ezt így kommunikálja a miniszterelnök?
Én is azt gondolom, hogy ez egy kicsit korai, ez a kommunikáció. Látni kell azt, és ez a kritikus nyilatkozatokkal szembeni hisztéria, amit most tapasztalunk, ez ezzel is függ össze, hogy valóban hát nem nagyon szépek a koronavírus fertőzöttségi mutatók Magyarországon. Ugyebár a korábban sokat bírált Svédországot megelőzte is Magyarország, is megelőzte a 10 000 főre jutó halálozás tekintetében, és az a helyzet, hogy nagyon lassan tűnik úgy, hogy csökkennek ezek a számok, illetve ott van, ugyebár ez a magas oltásjelenség, amit említettem, tehát hogy szerintem itt még nagyon-nagyon sok munka lenne, én ez te kicsit elhamarkodott optimizmusnak tartom, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy valamilyen szinten, legalábbis mondjuk az egy hónappal előtti helyzethez képest, mintha javult volna a szituáció. Általában azért azt lehet elmondani szerintem, hogy érdekes az, hogy annak ellenére, hogy Donald Trump elvesztette a választást az Amerikai Egyesült Államokban, mintha a magyar kormány egy ilyen trumpi logikában és kommunikációs paradigmában gondolkodna továbbra is, egy ilyen ráolvasásszerű, győztem, megoldottam, megcsináltam, minden rendben, abba bízva, hogy az ilyen deklarációk önmagában elegek ahhoz, hogy legalábbis a saját tábor úgy lássa, hogy a dolgok kontrollja kézben van. Én úgy látom, hogy ez a koronavírus kezelése nem csak Magyarországon, ezt nyilván tegyük hozzá, de azért elképesztő kihívás elé állítja a kormányzatot, és nyilvánvalóan nem segít a koronavírus elleni harcban az, hogy az elmúlt egy évtizedben kormányzat éppen a humán szektorokból és köztük az egészségügyből vont ki nagyobb komoly forrást. 2017-ben felszámolták például az epidemiológiai járványügyi intézményrendszert is átalakították, tehát hogy azért ez nagyon felkészületlenül érte a magyar hatóságokat, és én azt gondolom, hogy a mostani legkomolyabb probléma, hogy én sokkal erősebb törekvést látok arra, és az én példám is ezt mutatja, hogy ez egész válságot kommunikációs és ilyen politikai ráolvasásszerű pozitív, illetve nyilatkozatokkal, ilyen csodatevő nyilatkozatokkal, illetve negatív kampányokkal oldják meg, mint sem, hogy megtalálják a hatékony szakpolitikai válaszokat.
Kerekó Péter politológus, a Political Capital elemzőintézet ügyvezető igazgatója volt mai műsorunk vendége. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
A Pozsonyi Podcast 25. adását és Szalai Zoltánt hallottátok, hamarosan újra jelentkezünk. Addig is kövessetek bennünket a Facebookon, hallgassatok bennünket a Spotify-on, olvassátok a Gyennyikent, és persze vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!